Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Elfoglalva a helyünket, keressük meg a 234. dicséretünket. 234. énekünknek mind a négy versét fogjuk énekelni. Kérjük Isten áldott szent lelkét. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, úgy kezdjük ezt a hetet, hogy napról napra indulunk feléd, a kereszt felé, a feltámadás felé. Lehet, hogy nem vagyunk készek, és nem leszünk készek akkor sem, mikor odaérkezünk, de tőled kérünk világosságot, bátorítást, útmutatást. Engedd, hogy a lelkünken átszűrődjék az, amit te estéről estére mondani akarsz, készíteni minket a nagy napra. Ki tudja, hány meg hány olyan ünnep telt el, amelynek nyoma sem látszik az életünkben. Hát, ha ez az ünnep, más lesz. Hát, ha jobban megérint, vagy valami olyan lesz az életünkben, ami eddig nem volt, és amiről majd fogjuk tudni, hogy te tőled való. Ezért kérünk, hogy légy hozzánk irgalmas, ma este is, és minden este, hogy a te ígédnek a világosságánál lássuk a szeretetedet és a magunk életét. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Amen. az ige hirdetésére és annak meghallgatására készülve a 168. énekünket énekeljük, annak mind a 4 versét, 168. énekünknek mind a 4 versét. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! A ma estére kijelölt ige szakaszt olvasom a Máté evangéliumából, a 25. résznek a 14-től 30-ig terjedő verseit, a példázat a talentumokról. Mert éppen úgy van ez, mint az ember, aki útra akarván kelni, előhivatá az ő szolgáit, és amilyen volt, átadá nekik. És ad az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedett azokkal is, szerze más 5 talentumot. Azonképpen, akié 2 volt, az is más 2-t nyert. Aki pedig az 1-et kapta, elmenvén elásta azt a földbe, és elrejté az ő urának a pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve azoknak a szolgáknak az ura, és számot vete velük. És előjövén, aki az 5 talentumot kapta, hozza más 5 talentumot, mondván: Uram, 5 talentumot adtál nekem, ímé más 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig ezt mondta neki: Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű. Sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot adtál nekem, ímé más 2 talentumot nyertem azokon. Mondta neki az ő ura: Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe. Ímé megvan, ami a tied. Az ő ura pedig felelvén mondta neki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Azt hiszem, kedves testvérek, hogy mindenki jól ismeri a történetet, és talán még szóról-szóra is el tudnánk mondani. Azért mégis keresünk benne valami olyan üzenetet, amivel elindíthatjuk ezt a hetet, és eljuthatunk az Isten lelkének az ajándékaival egész a húsvétig. Ha jól megfigyeljük a történetnek az elhelyezését a Máté evangéliumában, akkor azt látjuk, hogy ez már az utolsó olyan példázat, tanítás, amivel Krisztus fel akarja hívni a figyelmet arra, hogy van ítélet is. Manapság nagyon sok hívő testvérünk is, okosabbak és kevésbé okosabbak is, egyik részük arra gondol, hogy lehet, hogy nincs is ítélet, csak kegyelem. Nagyon szeretünk a kegyelemről beszélni. Nagyon szeretjük azt mondani, akármilyen nyomorúságos helyzetünk van, vagy helyzetben vagyunk, hogy az Isten azért mindig megoldja valahogy, és előbb-utóbb csak az ő országába fog minket befogadni. Nagyon sok olyan tapasztalatom van, különösképpen olyankor, amikor temetések bejelentései, vagy éppen temetések kapcsán, hogy mennyi családtag van, aki úgy gondolja, hogy az a családtagja, aki soha templomba nem járt, aki az Isten nevét nem ejtette ki legfeljebb káromkodásként, hogy az is meggyőződéssel gondolja, hogy ott van az Isten országában. És hogyha mi most saját magunkra gondolunk, és azokra az emberekre, akik körülvesznek minket, akik vagy igen, vagy nem az Isten közelébe élnek, hogy vajon azokkal mi lesz. Ennek a kérdésnek a megválaszolása nem rajtunk áll, hiszen Isten a döntő utolsó pillanatban is változtathat azon, amit mi a Bibliából akárki is olvasunk, az ítéletről. Ott van Krisztus mellett a keresztre feszítés alkalmával az egyik gorosztevő, aki az utolsó pillanatban megtér. Ennek a lehetősége mindenkinél fennáll, vagy fennállhat. Tehát ezt nem vitatjuk. De azért az, ami ebben a mai ígében benne van, az azért beszél arról, hogy van ítélet. És erről az ítéletről, amikor az ember a húsvét felé megy, a nagypéntek felé, vagy a nagypénteken keresztül, akkor erről nem lehet megfeledkezni. Minél tovább az ember éli a maga életét, és telnek a napjai vagy az esztendei, mind többet és többet foglalkozik ezzel. Ezt az idősebb testvérek biztos jobban tudják, mint a fiatalok, de azért mindenki egyszer megüregszik, szoktuk mondani, és ezt nem vigasztalásként mondjuk másoknak, fiataloknak, hanem azért mondjuk, mert tudjuk, hogy az időskorral együtt nem csak akár betegség vagy egyéb problémák jönnek elő gyakrabban, hanem előjön annak a gondolata is, hogy vajon hogyan is lesz az a nagy találkozás. Az, amire mi valamiképpen készülünk, de ki tudja, hogy vajon jól készülünk-e. Nos, ez a mai talentumos történet példázat, az eleje az nagyon egyszerű. Van valaki, a gazda, az ember, akit be lehet nyugodtan helyettesíteni, és azt lehet mondani, hogy igen, ez Isten, vagy Jézusra is lehet vonatkoztatni. Ő az, aki összehívja azokat, aki az övé, és azt mondja, hogy itt van az én pénzem, a talentumaim. Az egyik öt, a másik kettő, harmadik egyet kap. És nincs is ebben semmi különös, de azért érdemes megjegyezni azt, hogy nem magunk szereztük, vagy nem a szolgák szerezték meg ezt az óriási mennyiségű talentumot, vagy értéket, hanem ezt a gazda adja. Ezt mi nagyon sokszor elfelejtjük. Emlékszem, valamikor nagyon régen egy családot meglátogattunk, és a házigazda végigmutatta az egész lakásukat, és mindenről elmondta, hogy ezt is én csináltam, azt is én csináltam, amazt is így, ilyen jó voltam, olyan jó voltam, és másból sem állt az egész. És úgy jöttünk el aztán onnan, hogy milyen szomorú, hogy soha egyetlen szóval nem tudta mellé tenni azt, hogy de az Isten segített, hogy erőm volt, hogy tehetségem volt, hogy tudtam valamit összehozni ebbe a földi életbe. Nos, mindent kapnak azok a szolgák az Istentől. Csak úgy az érdekesség kedvéért mondom, hogy egy talentumnak a súlya, mert hiszen ez pénzben mérendő, ez körülbelül 40 kilónyi arany. Tehát ha 5 talentum az 5x40 valamennyi kiló, az elég tisztességes summa. Nem azért mondja ezt Jézus, mert tényleg annyit kapott egy szolga, hanem azért mondja, hogy kifejezze vele azt a mérhetetlen nagyságot, amit az emberre rá tud, oda tud ajándékozni, vagy oda tud adni a Teremtő. Ha a saját életünknek az értékét nézzük, abba is mennyire benne van az, hogy mekkora értéket képviselünk mi. Igaz, hogy amikor a televíziót nézi az ember, és azt mondják, hogy itt meglőttek annyit, meg ott elpusztult annyi, meg annyi ember, akkor úgy tűnik, mintha az emberi életnek nem lenne értéke a mi szemünk előtt, de nem az Isten szem előtt, nem a gazda szem előtt. Mindenki értékes, a legparányibb ember is, a legbutább és a legokosabb is. A tehetséges és a nem tehetséges is. Mert hiszen amikor mi talentumról beszélünk, akkor nem pénzről beszélünk igazán, hanem tehetségekről, helyzetekről, amiben egyikünk, másikunk jobb vagy rosszabb. És ezeket lehet, hogy nem is mindenki fogadja el olyan nagyon egyszerűen, még az Istentől sem. A fiatal kornak az egyik velejárója az, hogy miért nem vagyok szebb, csinosabb, szerencsésebb, okosabb, és így tovább. Aztán, ahogy szép lassan telnek az idők az életünkből, úgy inkább más dolgokra kerülnek a hangsúlyok. Miért nem vagyok egészségesebb, miért nem vagyok szívósabb, miért nem bírom még ki ezt is. Ma is beszéltem valakivel, és csupa jajgatás volt az egész beszélgetés, arról, hogy az Isten miért pont most, és miért pont minket, és miért pont egyszerre, és miért nem ad valami megoldást. Olyan különös, hogy az, aki megérti az Istentől kapott ajándéknak a súlyát, nagyságát, erejét, az tud másik öt talentumot szerezni. Aki a kettőt kapta meg, az is tudhat, ha el tudja fogadni az Istentől, a gazdától azt, amit kapott. Nagyon sok békességet lehetne szerezni úgy, hogyha meg tudnánk azzal elégedni, ami az Istentől való. És amire rá tudnánk mutatni, hogy ezt is onnan kaptam, meg azt is. Lehet, hogy a betegséget is, de lehet, hogy a gyógyulást is. Vagy a hozzávaló erőt, amivel el lehetett viselni azt, ami olyan nehéz volt. Amikor imádkozunk, akkor mi általában mindig a saját akaratunkat akarnánk, akarjuk érvényesíteni. Az a jó imádság, és az a jó Isten, aki az én jó imádságomat úgy hallgatja meg, hogy azt adja, mire nekem szükségem van. Ki tudja, mire van szükségem? A gondot a harmadik szolga okozza. Az, aki, azt olvastam a Bibliából most, hogy félt a gazdától, elrejtette az ajándékát, nem akarta megmutatni a világnak, és nem akarta önmagának sem megmutatni, hanem elásta. És utána felháborodva mondta azt, hogy bizony, féltem tőled, elástam, amit adtál, itt van, visszaadom. De az Isten nem azért adta, hogy az parlagon heverjen, hogy azzal ne történjen semmi. És lehet, hogy ez egy nagyon unszimpatikus ember a mi számunkra, és mi el is ítéljük, miféle szolga ez, aki a gazdájának nem jár a kedvébe, és nem gyarapítja azt, ami a gazdái. Én azt hiszem, hogy nagyon sokszor mi ezek vagyunk. Nem az 5 talentumosok, meg a 2 talentumosok. Hanem inkább azok, akik nem vagyunk megelégedve azzal, amit az Isten adott. És nem úgy vagyunk megelégedve, hogy az Isten szerette volna. Ezt a példázatot Jézus, amikor elmondja, akkor hozzáteszi, hogy itt ítéletről van szó. Itt valaki nem hozta azt, amit az Isten elvárt tőle. Emlékezzünk a példázatra, a történetre, amiben Jézus látjuk, hogy megy el a fügefa mellett, és nincs termés rajta. Megátkozza. Nem volt rajta termés. Az egy másik történet, és most nem is térek ki rá, hogy ott mi minden van még abban a történetben. De az, hogy az Isten elvárja tőlünk azt, hogy amit nekünk adott, annak valamennyiét megkamatoztatni tudjuk. Vissza tudjuk forgatni. És egész biztos, hogy itt most nem pénzről van szó. Egyik ősatya, keresztény ősatya azt mondta, hogy a talentum lehet maga az Isten igéje is, amivel úgy lehet bánni, hogy azok az emberek, akik bajban vannak, és nem tudnak az Isten közelébe jutni, mert nem ismerik az ő igéjét, azoknak el kell mondani. Lehet, hogy nem ajtóstól kell rohanni a házba, és egyből azt mondani, vagy leszúrni valakit, hogy te nem hiszel, akkor nem is fogsz meggyógyulni, hanem valahogy azzal a talentummal, mondom így, képességgel, lehetőséggel, amit az Isten nekünk ad, odahoz elénk, azzal kell úgy sáfárkodni, hogy a másiknak jusson belőle. Az történt, hogy ezt az 1 talentumos szolgát nem csak megbélyegzi a ház ura, hanem kirakja a többi szolgák közül. Elkergeti. Sőt, mi több, azt mondja, hogy rakjátok ki a külső sötétségre, ahol fogcsikorgatás van, sírás van. De előtte van egy nagyon érdekes kis mondat, hogy akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Vajon erre gondoltunk-e, hogy egy olyan időszak, amikor a gazda ránk bíz dolgokat, és most idézőjelbe teszem, és aztán elmegy, és azt mondja, hogy na most akkor gazdálkodj azzal, amit kaptál. A gazda nélkül, a gazda szeme nélkül, tekintete nélkül vajon tudnánk valamit kezdeni? Azzal, amink van. Ha nem kényszerítenek arra rá, hogy egymást szeressük valamilyen módon, akkor nem fogunk szeretni senkit. Akkor csak a családtagok azok, akiket szeretünk, vagy azokat sem. Mindig úgy visszajön az emlékezetembe 2 testvérnek az egymáshoz való viszonya. Azt mondja az egyik a másikról, hogy utálom a testvéremet. Milyen családban nőttek fel? Mit láthattak, mit tapasztalhattak meg arról, hogy hogy is néz ki a szeretet? Ugye, hogy olyan hidegrázos gondolatok ezek, ha az ember a sajátjaira gondol, azokra, akiket azért szeretsz, akiket meg szeretné védeni. Hadd kérdezzem meg, mitől? A földi életnek a nehézségeitől, attól is, hiszen szeretjük őket, a betegségtől, attól is. Szeretnénk mindenkit valahol ott látni magunk előtt, akiknek jobban megy, mint nekünk. De vajon az imádságainkban benne van-e az, hogy ez csak a földi létre vonatkozik, és van egy másik világ, amit az Isten nekünk ad és adott. A gazda nekünk adta, és hogy az is a miénk lehessen, és a gyermekeinké, a szüleinké, a testvéreinké, az ismerőseinké. Nagy dolgok ezek, és ahogy az ember a nagypéntek irányába megy, mindinkább gondol arra is, hogy ott nem csak az Isten szeretete látszik, hanem az ítélet is. Ha a hitvallásunkat nézzük, akkor abban az van, hogy meg kellett valakinek fizetni az ember bűnéért. És ezt a valakit úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. És amikor az én életem jó, és a gazda engem valamivel megáldott, akkor nekem tudnom kell, hogy azt azért adta, hogy annak a kamatait mások számára is megteremtsem. Különös dolog, hogy Isten mindig tőlünk gyümölcstermést vár. De hát mi nem azt várunk egymástól. Ahol nincsenek meg a segítségeik egymás iránt, ahol nem tud az ember úgy tekinteni a másikra, mint valami olyan valakire, aki támasza lehet akármikor, akkor az ember nagyon egyedül marad. És ebben az egyedül létben senkien nem lesz, csak az örökkévaló Isten, aki imádságában mindig ott lehet, vele lehet. Én azt hiszem, hogy a példázat maga bármennyire ismerős, mindig megérintheti azoknak a lelkét, akik úgy érzik, hogy nekik szükségük van a gazdára, a gazdának az ajándékaira, és az elismerésre is. Hadd fejezzem be ezzel, hiszen nem mindenki gonosz. Nem mindenki ássa el a talentumát. Vannak emberek, vannak testvérek, vannak Istennek gyermekei, akik bizony meg tudnak felelni a gazda elvárásának. No, nem 100%-osan, de meg tudnak. És ezeknek mond valami csodát. Azt mondja, hogy együtt fogsz örülni én velem. Menj be a te uradnak örömébe. Ez azt jelenti, együtt fogsz velem örvendezni, mert te az enyém vagy. Hát nem ezt akarjuk, hogy mindannyian és mindenki körülöttünk, aki él, és akiket szeretünk, ebbe a nagy örömbe legyen része. Adja az Isten, hogy úgy készüljünk a hét további napjain is, hogy ebből az örömből mind többet és többet nyerhessünk, kaphassunk az ő szeretetéből, vagy szeretete által. Amen.